A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mindenható Istenünk, segítségül hívjuk a Te nevedet, hívunk Téged, a világ teremtőjét, mint hű barátunkat. Mennyire furcsa ezt kimondani veled szemben is, veled kapcsolatban, de mégis Te Krisztusban felhatalmaztál minket, hogy atyánknak nevezzünk, és olyan közel jössz hozzánk, mint senki más, és ma sem kérünk tőled többet és mást, mert nem kérhetünk többet ettől, mint hogy a Te igédben szent lelked által érints meg bennünket. Kérünk Téged, hogy hozd felszínre, ami bennünk van, ami nem odavaló, ami tisztátalan, amitől meg kell szabadulnunk, hadd tudjuk azt letenni, világíts be lelkünk sötétségébe. És kérünk Téged, hogy akik úgy vagyunk itt, hogy éppen elköteleződés előtt állunk konfirmandusként, bizonytalanul, talán csak azért, mert a szülők akarták, és nincs még bennünk ott az elhatározás, hagyd tudjunk így fél hittel is megszólítani Téged, és kérve a Te szent lelkedet, hogy egészítse ki a mi kicsinyhitű imádságunkat, hogy jöjj és tölts el bennünket tűzzel, elhívással, adj célt az életünknek, és adj hitet, amellyel kapcsolatban léphetünk veled. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretteim, Jeremiás könyvének a legalábbis a sorozat témáit illetően a vége felé közeledünk. Elhívással kezdtük, aztán a mélységben folytattuk. Egy kicsit hadd utaljak vissza a történelmi korra, hogy érthető legyen az, amiről ma beszélni fogunk. Ugye Jeremiásnak az volt a eléggé hálátlan prófétai feladata, hogy ítéletet kellett hirdetni a népe felé, azt hirdetni, hogy a bűneitek, a bálványimádásotok miatt Isten a történelmen keresztül meg fog benneteket büntetni, a most fölemelkedő Babilónia be fog törni az országban, el fogja hurcolni a lakosság nagy részét, de ti ne ellenkezzetek, ne tiltakozzatok, mert Isten akarja azt, hogy így legyen, hajtsátok igába a fejeteket, ne higgyetek a papoknak, a hamis békesség hirdető prédikációinak, hanem menjetek, mert Isten ezt így tervezte el. És ez senkinek nem tetszett, ez az ige hirdetés, hazugsággal vádolták Jeremiást, inkább hallgattak a hazug prófétákra, aztán az idő beigazolta, hogy Jeremiásnak volt igaza, és az volt az Istentől való szó, amit ő hirdetett, Babilónia tényleg betört. És elfoglalta Jeruzsálemet, templomot lerombolta, több hullámban deportálta a lakosságot, tehát bekövetkezett az a vész, amit Jeremiás előre prófétált, előre megjövendölt, és a lakosságnak egy kisebb hányada pedig otthon maradt a szétvert országban, a pusztulás közepette, és tudták, hogy a babiloniak vissza fognak még jönni, még fognak vinni magukkal embereket, és most mit csináljunk, és hát ebben a korban vagyunk most, amit most fel fogok olvasni előttetek, az ebben az időszakban történt már. Egy elég hosszú ige szakasz ez is, de muszáj végigolvasni ahhoz, hogy értsük, hogy miről is szól, és hogy az egész összefüggést lássuk, ami ebben a szakaszban fel kell, hogy táruljon előttünk Isten szent lelke segítségével. A 42. részből fogom, egész 42. részt felolvasom, egész a 43. résznek a 7. verséig. Tehát otthon vannak az a maroknyi néhány otthon maradt megkímélt lakosság, és az összes csapatparancsnok, Jóhánán, Kórea fia, Jaaz anyja, Hósajá fia, és az egész nép apraja nagyja odament Jeremiás prófétához, és ezt mondta neki. Jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenedhez, az Úrhoz értünk, és ezért az egész maradékért. Hiszen saját szemeddel láthatod, milyen kevesen maradtunk, meg pedig sokan voltunk. Mondja meg nekünk Istened az Úr, hogy milyen úton kell járnunk, és mit kell tennünk. Jeremiás próféta pedig ezt mondta neki. Hallottam. Imádkozni fogok Istenetekhez, az Úrhoz, ahogyan kívántátok. Azután elmondom nektek mindazt, amit válaszol az Úr, semmit sem hallgatok el előttetek. Ők pedig ezt mondták Jeremiásnak, Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, ha nem úgy teszünk mindent, ahogyan üzeni általad Istened az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek az Úrnak szavára, akikhez küldünk téged. Bizony, hallgatunk Istenünknek az Úrnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen. 10 nap múlva szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Akkor hívatta Jóhánánt, Kária fiát és valamennyi csapat parancsnokot, akik vele voltak, meg az egész nép apraját nagyját, és ezt mondta nekik. Így szól az Úr Izrael Istene, akihez küldtetek engem, hogy terjesszem elé könyörgéseteket. Ha itt maradtok ebben az országban, akkor felépítelek és nem döntelek romba, elplántállak és nem gyomlállak ki benneteket, mert megbántam, hogy veszedelmet zúdítottam rátok. Ne féljetek Babilónia királyától, akitől most féltek. Ne féljetek tőle, így szól az Úr, mert én veletek leszek, megszabadítalak és megmentelek benneteket a kezéből. Irgalmasan bánok veletek, és ő is irgalmas lesz hozzátok, és visszaenged benneteket a földetekre. De ha az a szándékotok, hogy nem maradtok ebben az országban, és nem hallgattok Isteneteknek az Úrnak a szavára, hanem ezt mondjátok, Egyiptomba akarunk menni, ahol nem látunk harcot, és nem hallunk kürtszót, ahol van kenyér, nem éhezünk, ezért ott akarunk lakni, akkor halljátok meg az Úr igéjét, Júda maradéka. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Ha ti Egyiptomba szándékoztok menni, és oda mentek, hogy ott lakjatok, mint jövevények, akkor utolér benneteket Egyiptomban a fegyver, amelytől féltek, és nyomon követ Egyiptomba az éhínség is, amely miatt aggódtok, és ott haltok meg. Mert minden ember, aki Egyiptomba szándékozik menni, hogy ott lakjék, mint jövevény, fegyver, éhínség és dögvész miatt fog meghalni. Senki sem tud közülük elfutni, vagy elmenekülni a veszedelem elől, amelyet én hozok rájuk. Bizony ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Ahogyan kiárat lángoló haragom Jeruzsálem lakóira, úgy árat ki majd rátok is haragom, ha Egyiptomba mentek. Átok szóvá lesztek, hogy beleborzong, aki hallja. Veletek fognak példálózni az átokmondók és a csúfolódók, és nem látjátok meg többé ezt a helyet. Így szól hozzátok az Úr, Júda maradéka. Ne menjetek Egyiptomba. Jól értsétek meg, hogy mire figyelmeztetlek ma benneteket. Magatokat csaptátok be, amikor engem Istenetekhez, az Úrhoz küldtetek, és azt mondtátok, imádkozz értünk Istenünkhöz, az Úrhoz, és mondd meg nekünk mindazt, amit Istenünk az Úr üzen, mi pedig teljesítjük. Meg is mondtam ma nektek, de nem hallgattatok Isteneteknek, az Úrnak szavára semmiben, amit üzent nektek. Ezért tudjátok meg, hogy fegyver, éhínség és dögvész miatt fogtok meghalni azon a helyen, ahová menni akartok, hogy ott lakjatok, mint jövevények. Amikor Jeremiás elmondta az egész népnek, Istenüknek, az Úrnak minden igéjét, amelyet Istenük az Úr üzent nekik, mindezeket a szavakat így szólt Azarjá, Hósajá fia, meg Jóhánán, Kária fia, és valamennyi kevéi ember Jeremiáshoz. Hazugságot beszélsz. Nem üzente veled Istenünk az Úr, hogy ne menjünk Egyiptomba, hogy ott lakjunk, mint jövevények. Báruk, Néria fia izgat téged ellenünk, hogy a kádeusok kezébe juttasson bennünket, és halálunkat okozza, vagy pedig fogságba vitessen Babilóniába. Nem is hallgatott Jóhánán, Kária fia, sem a csapatparancsnokok, sem az egész nép az Úr szavára, hogy maradjanak Júda földjén. És magával vitte Jóhánán, Kária fia és a csapatparancsnokok Júda egész maradékát, akik visszatértek Júdába azok közül a népek közül, amelyek közé szétszóródtak, mint jövevények. A férfiakat, a nőket és a gyermekeket, meg a király leányait és mindenkit, akit Nebuzaradán testőr parancsnok otthagyott Gedaljánál, Ahikám fiánál, Sáfán unokájánál, végül Jeremiás prófétát és Bárukot, Néria fiát is. Elmentek tehát Egyiptomba, mert nem hallgattak az Úr szavára, és eljutottak Tafanészig. Hát nem igazán szeretünk olyan filmeket vagy történeteket nézni, olvasni, amelyik nem happy enddel végződik. Márpedig Jeremiás története nagyon úgy néz ki, hogy egy ilyen történet, ami nem happy enddel végződik. Nagy ígéreteknek a birtokában kezdi a pálya futását, bevehetetlen ércfalrá teszlek, mondja neki az Úr, megerősített bástya leszel velük szemben, nem fognak téged elpusztítani. Egy sikeres életpálya modellt vetít Jeremiás elé az Úr, amelyhez megadja neki a csontjaiba rekesztett tüzet, hogy ezzel az erővel végig is járhassa ezt a pályát, ami aztán látszik, hogy hatástalan. Amit rábízott az Isten, ez gyakorlatilag senkinek az életét meg nem változtatta. Pontosan az ellenkezőleg cselekedett mindenki. Teljesen hatástalan és meddő maradt a szolgálata, neki pedig a siker helyett, amit Isten megígért az elején, úgy néz ki, hogy a szenvedés lett csak az osztály része. És az, amit most olvastam, abból az derül ki, hogy végül őt magát is elhurcolják a szolgájával együtt, az írnokával együtt Egyiptomba, és hát úgy tudjuk, hogy nagy valószínűséggel ott halt meg ő maga is. Abban a tudatban, hogy 40 év szolgálatának gyakorlatilag semmi eredménye nem lett. Építkezésben vagyunk, és most éppen a használatba vételi engedélyt intézem. Hát az építkezéseknél, a használatba vételi engedélynél a hatóság, mikor kijön, akkor az a feladata, hogy végigjárja az épületet, és megnézi, hogy a terveknek és az engedélyeknek megfelelően lett-e fölépítve az épület. Megfelelően épült-e meg. Hogyha elkészítünk egy gyülekezeti költségvetést, ezt ti is így csináljátok nyilván, akkor évvégén a záró számadással nyugtázzátok, hogy sikerült-e a költségvetésnek a sarokpontjait, sarokszámait megtartani. Egy projektnek az eredményességét a mai üzleti világban a beszámolóban rögzítik, hogy sikerült-e egy bizonyos projektet megvalósítani. Hát kedves testvérek, hogyha Jeremiás küldetését ilyen építkezéshez vagy projekthez hasonlítanánk, akkor vajon eredményesnek nyilvánítaná a hatóság? Ott van Isten terve, Jeremiás szolgálatára nézve, ott van a nagyívű életpályamodell, hogy ezt kell neki megtenni és megcsinálni, és nézzük meg az élete végét, hogy no de sikerült-e? Isten terve és ígérete az valóra vált-e Jeremiásnak az életében? Hát testvérek, úgy tűnik, hogy a Bibliában is olvasunk kudarcot vallott isteni tervekről. Isten eltervez valamit, aztán nem úgy valósul meg. Annak ellenére olvasunk ilyet, hogy a teremtés történetben azt olvassuk, hogy minden, amit Isten alkotott, az íme igen jó. Lehet, hogy igaza volt Jeremiásnak, amikor lázadt Isten ellen, és vitatkozott az Úrral, és tényleg azt mondhatjuk, hogy hát igaza volt, mert tényleg becsapta őt Isten. Ugye, tegnap említettük ezt, hogy rászedtél, Uram, átvertél, Uram, én meg hagytam. Belementem ebbe a játékba, és becsapva érzem magam. Tényleg becsapta őt az Úr, hiszen ígéretével ellentétben nem vált bevehetetlen ércfallá. Ha most visszalapoznánk, hogy tegnap előtt mit is olvastam föl, akkor látjuk, hogy hát ez nem nagyon valósult meg. Olvasunk ilyet a Bibliában, ezt is úgy, ha föltesszük magát, nem, hát Isten, amit megígér, azt mindig be is tartja és megcselekszik. Ne, itt van, mégis van olyan, amit nem tett meg. Csalódást okoz Isten a prófétának, meg nekünk is, akik szeretnénk egy jó happy endes történetet olvasni Jeremiás könyvében, és mégsem ezzel záródik a könyv. Hát kedves testvérek, mielőtt kimondanánk az első látásra nagyon helyesnek tűnő véleményünket, hogy kudarc volt ez a küldetés, jó azért, hogyha mélyére ásunk és felidézzük, hogy Istennek tulajdonképpen mi volt a terve. Nem Jeremiás küldetése mi volt, mert Jeremiás küldetése az csak egy 4 évtizedes epizód. Isten egész emberi történelmet átívelő tervében. Az Úr terve ugyanis a kezdetektől nem volt más, mint az embernek a megmentése. Ezt kellett Jeremiásnak is hirdetni. Meg a Jeremiás előtt levő prófétáknak is, meg az utána jövő prófétáknak is. Az volt a feladata, hogy Isten megmentő szándékát és tervét hirdessék az emberek felé. Mert mit kellett neki hirdetni? Ugye elsőre azt mondjuk, hogy ítéletet hirdetett, meg csupa szörnyű dolgot, amit nem szerettek azok se hallani, meg nekünk is rossz ezt olvasni. De hát mégis, amit Jeremiás mondott, ő ezt azért mondta Isten, azért bízta rá, mert Isten meg akarta menteni a népet a haláltól. Hát mondta, hogy ne ellenkezzetek, ez az én akaratom, tudom, hogy ez most nem tetszik nektek, átmeneti időszak, 70 évig ott kell legyetek Babilonba, de hogyha engedelmeskedtek, és olyan, mint a gyereknek, ha beállsz a sarokba fél órára, akkor utána nem foglak téged bántani. Ez is olyan, hogyha elszenveded most ezt, amit neked tanulnod kell, akkor utána békében hazajöhetsz. Mert meg akarlak téged menteni. Mert ha tényleg szót fogadnak akkor Jeremiásnak, akkor a nép nem pusztul el. Akkor nem ontanak annyi vért, akkor nem rombolják földig a jeruzsálemi templomot. Mert Istennek az volt a terve, hogy megmentse ezt az ellene lázadó és bálványimádó népet. És mindig is az volt az ő terve a történelem kezdetétől fogva, az ember bűnesetétől fogva, az első bűnesettől fogva, hogy megmentse az embert. És Jeremiáson keresztül is a megmenekülés útját hirdeti és készíti elő, és már Jeremiásban is az új szövetséget hirdeti. 31. rész 31. versben olvasunk arról, amikor Isten fölragyogtatja, hogy majd új szövetséget fogok kötni a néppel. Ezt a szövetséget nem tudtátok megtartani, de fogok egy új szövetséget kötni. Ugye előre mutat már Jézus Krisztusra, az ember megmentésére. Már Jeremiás is ezt hirdeti. Gyomlál és ír, pusztít és rombol, amikor a hamis vallásosság és a bálványok ellen beszél, vagy éppen a politikai reménysége ellen szól, és ahogy Isten szólította őt és küldte, ültet, épít és plántál, amikor a már fogságba került népnek reménységet hirdet, és erőt ad nekik elhordozni a szenvedésüket, mert Jeremiásnak nem csak ez volt a feladata, hogy ezelőtt a babiloni betörés előtt fölkészítse a népet arra, hogy hogyan kellene helyesen cselekedni, hanem az is, amikor már elhurcolták a népet, három hullámban egyébként, deportálták Babilóniába, akkor Jeremiás leveleket írt otthonról, meg Egyiptomból, Babilóniába, hogy bátorítsa a fogságban lévő atyafiait. És ezeket is olvassuk. Ezeket is olvassuk Jeremiás könyvében, hogy hogyan önt levelein keresztül lelket beléjük, hogy ott, ahol most vagytok, annak a városnak a békességén munkálkodjatok, mert annak a városnak a békességétől függ a ti békességetek is. És útmutatást ad nekik, hogy lássák maguk előtt a célt, hogy most nem tetszik nektek, amiben vagytok, de vége lesz majd ennek. Hogy Isten ezt is megmondta előre, meg azt is, hogy ennek a nyomorúságnak vége fog majd lenni. Hogy felragyog majd a kegyelemnek az időszaka. Hangot ad annak, ahogyan Isten együtt szenved a népével. Mert egy haragvó Isten üzenetét hirdeti ugyan Jeremiás, de annyira megérinti az embernek a szívét, lelkét, amikor fölsejlik benne az a szerető atyai együttérzés. Ahogyan látjuk magunk előtt a gyermekével együtt szenvedő apát. Hadd olvassam föl, hogy érezzük azt a fájdalmat, amit az elkanászodott, rossz útra tért és kárvallott gyermek apja érezhet egyedül. 12. részből csak néhány verset szeretnék felolvasni. Ezt így figyeljétek. Isten mondja, hogy elhagytam házamat, magára hagytam örökségemet, ellenség kezébe adtam azt, akit lelkem kedvel. Úgy bánt velem örökségem, mint oroszlán az erdőben. Hangosan ordított rám, ezért meggyűlöltem. Tarka madár az én örökségem, körül fogják a madarak. Gyűljetek össze, ti mezei vadak, jöjjetek, egyetek. Sok pásztor pusztította szőlőmet, taposta osztályrészemet, drága osztályrészemet sivár pusztává tették. Egyszer a tévében egy gyerekgyilkosnak az édesanyját kapta el valamelyik mikrofon végre, valamelyik kereskedelmi tévé csatorna, és annyira megdöbbentő volt, néhány évvel ezelőtt láttam, annyira megdöbbentő volt, ahogy ez az anya azzal a fájdalommal, amivel beszélt a fiáról. Kérdezik tőle, hogy mi a véleménye erről, hogy akkor volt, hogy föllángolt megint ez a állítsuk vissza a halálbüntetés lelkület. Ugye, amikor történik valami, akkor mutassunk példát. És kérdezték ettől az anyától, hogy mit szól ehhez, hogy az ő fia ilyen bűnt követett el, és hogy vissza akarják állítani a halálbüntetést, és amikor sírva mondja, hogy jogos, és hogy ő szereti a fiát, mert nem tud más tenni, de teljesen egyetért azokkal, akik a halálát kívánják. És valahogy ezt látjuk Jeremiás könyvében, hogy Isten szereti a népét. Nem mondott le róla, és nem akarja megtagadni, és nem akarja elvetni. De tudja, hogy a büntetés az jogos. És muszáj, hogy a nép tanuljon ebből a büntetésből, és ez is egy ilyen, ez a néhány fájdalmas sor, amit itt felolvastam előttetek. Vannak, akik az országban maradtak, akik úgy néz ki, hogy túlélték ezt a katasztrófát, de számítanak arra, hogy jön majd az újabb hullám, és nekik is végük lesz. És most olyat tesznek, amit eddig soha. Most ők kérdezik meg Jeremiást. Na, hogy most mondjad, hogy mit mond az Úr. Imádkozzál, értünk. És érdekes a párbeszéd, nem tudom, figyeltétek-e, hogy Istent dobáljuk, mint a kosárlabdát, hogy kinek is az Istene tulajdonképpen. Na, mondják Jeremiásnak, hogy menjél és imádkozzál Istenedhez, az Úrhoz. Hogy mondja meg, hogy mit tegyünk, és mi majd úgy fogjuk tenni, ahogy ő mondja. És akkor mondja Jeremiás, hogy meghallgattalak benneteket, megyek és imádkozok a ti istenetekhez. Ugye? Tehát amikor érezzük azt, hogy amit tettünk, az alapján már nem mondhatjuk azt, hogy ez a mi istenünk. Mert miért mondanánk azt? Nem foglalkoztunk vele. Pont ellenkezőleg csináltunk mindent. És látjuk, hogy amit mondott, az igaz lett. Mert miért ne lett volna igaz? És már nem érezzük azt, hogy mi odajárulhatnánk Isten elé. Megkérünk valaki olyasmit, aki végig ott volt hídben, és akkor menjen oda és imádkozzon. Szokott ilyen lenni, amikor megkérnek mondjuk bennünket, lelkészeket, biztos van ilyen, hogy imádkozzál, értem. Meg helyettem, ez a legjobb, hogy helyettem imádkozzál. És ez is olyan, hogy menjél és helyettünk, kérdezd meg az Urat, helyett, a te Isteneddel beszéljél. Mert mi már nem vagyunk vele kapcsolatban. És már ott van Jeremiásnak a válaszában ez a biztató szó, hogy drága barátaim, testvéreim, nemzettársaim, azért az Isten még mindig a tietek is. Tehát attól, hogy ti csináltatok egy szakadékot közte meg ti közöttetek, attól Isten még megmaradt Istennek lenni. És ti még ugyanúgy az ő népe vagytok. És annyira lélekemelő meglátni Istennek a kegyelmét ebben az egy mondatban, ebben az egy szóban, hogy kinek is az Istene ő. Hát a bűnös emberi, az ellene lázadó, a velem nem foglalkozó, bűnös, elszakított embernek az Istene. Aki néha rájön, mint ahogy itt is rájöttek a júdaiak, hogy nem lehetne már nekünk közünk hozzá. De mégiscsak jó lenne megtudni, hogy mit csináljunk. És akkor jönnek a nagy fogadkozások, jön a fogadalomtétel, hogy mondjon bármit is Jeremiáson keresztül az Úr, mi szót fogunk neki fogadni. Hát ez ma is megy azért nekünk is. Könnyű ma is megfogadni, hogyha úgy lesz, akkor majd visszatérek az Istenhez, ha meggyógyulok a betegségemből, akkor ott leszek minden vasárnap. Ó, mennyi kifogást hallgattam én az elmúlt években, hogy azért nem tudunk menni az Isten tiszteletre, mert reggel 8 órakor van, és egész héten hajnalba járunk Pestre dolgozni. Nem is azért mentem látogatni sem, hogy most megkérdezem, hogy miért nem járnak templomba, de úgy gondolták, hogy ha a lelkész megjelenik, akkor rögtön el kell mondani, hogy miért nem járunk templomba. Nem szoktam senkit sem vallatni ezzel a kapcsolatban, de úgy érdekes volt ezeket hallgatni, hogy azért, mert reggel 8 órakor van. Tudjátok, az az érdekes, hogy most már lassan fél éve 10 órakor van, de ezeknek az embereknek úgy látszik, a 10 óra is késő van. Tehát nem gondolták, hogy lesz majd olyan idő, amikor a kifogások okafogyottá válik. De olyan is volt, aki azt mondta, hogy majd ő akkor fog templomba járni, hogyha az ő utcájába épül egy. Mit adott az Úristen? Épült egy az utcájába, mert hogy a miénk ott épült, és képzeljétek el, minden vasárnapot van. És olyan jó látni, hogy van ilyen is, meg olyan is. Hogy megfogadok valamit, azt nem gondolom, hogy az Isten azt tényleg megadja, és akkor inkább mégiscsak élem tovább az életemet, ahogy gondoltam. Vagy rádöbbenek arra, hogy fú, itt valami nagyon keményet mondtam, és valaki meg meghallgatta, és ott van. És annyira hálás a szívem azért, hogy az Úr ilyen módon tud bennünket tanítani. Meg hát voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy hát, mert hogy a gyerekeket nem tudjuk hol hagyni, és ugye hát reggel 8 óra, meg most már van gyerekisten tisztelet is, mégsem jövünk el. Nem tudom, most mi lehet vajon a kifogás, hogy még később kéne lenni, vagy nem tudom. Tehát igazából az emberi leleményesség az határtalan ilyen szempontból, mert az ember fogadalmat mindig könnyen tesz. Az Istennel kapcsolatban a legkönnyebben teszünk fogadalmat. Énekünk is van ilyen, ugye? Tehát, hogy hány fogadalmamat megtagadtam már, És hát most konfirmációra készültök itt egy jó páran, én el szoktam mondani mindig a saját konfirmandusaimnak, hogy ma a 21. században tudom, hogy a felnőttektől sem azt látjátok, hogy az adott szónak mekkora súlya lenne. A szó elszáll. Ugye, ma már, ha nem írunk le valamit, nem pecsételünk és közjegyzővel hitelesítjük, akkor gyakorlatilag, mintha meg sem történt volna. Azért nem volt ez mindig így. Régebben azért az adott szónak nagyobb súlya volt. Ma most már, ha csak mondunk valamit, akkor mintha nem is csináltunk volna semmit. Márpedig azt mondja az ige, hogy minden egyes kimondott szóért számot kell adni az embernek, és el szoktam mondani, és úgy szoktunk a konfirmációra is készülni, hogy mikor elkezdjük a felkészülést még évelején, én elmondom a konfirmandusoknak is, meg a szülőknek is, csak akkor jöjjünk konfirmálni, hogyha önként megyek. Ha ott van bennem az odaszállás, ha azt, amit ott majd meg kell fogadni, azt te őszintén meg tudod fogadni, hogy te a református egyháznak, te Krisztusnak a követője akarsz lenni, úrvacsorával rendszeresen élő szolgálókész tagja akarsz lenni az egyháznak. Meg tudod ezt fogadni? Nem. Nem kötelező. Hát nem vagy te attól kisebb értékű ember, hogy ezt nem tudod most 13 évesen megfogadni. A nagyobb baj az, amikor nincs meg bennem az odaszánás, csak a nagy üresség van bennem, és kiállok, és elmondom az üres fogadalmamat, és azt hiszem, hogy annak nincs következménye. És hány ilyen van, nem csak konfirmáción, házasságkötésnél. Elmondjuk, hogy holtomig, holtáig, egészségben, betegségben, aztán 3 év múlva már nincsenek is együtt, mert elváltak. Ennyit ért az adott szó. Ennyit ért a szövetségkötés. Mennyi ilyen fogadalmunk van? Hát kedves testvérek, itt is azt látjuk, hogy megtették a nagy fogadalmat a 4 tagja, hogy igen, ide végre, most nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit mond az Úr, eddig nem érdekel, de most menjél és kérdezd meg. És hát Jeremiás végre nyeregbe érezhette magát, hogy most jött el a pillanat, amire megígért nekem az Isten, az most be fog teljesedni, most végre hirdethetem az ígét, mert most itt vannak a hallgatók, ugye? Hát most kérdeznek, eddig senkit nem érdekelt, mikor itt mondtam nekik évtizedeken keresztül, most végre kíváncsiak rá. És akkor azt látjuk, hogy Jeremiás nem lángol föl rögtön, és akkor nem csap bele valami nagyívű prédikációba. Nincsen beszédkényszere, mint nekünk református lelkészként sokszor. Ezt jó lenne tőle megtanulni, néha úgy érzem én is. Nem indulatból válaszol, és nem a hirtelen föllángoló lehetőség örömétől vezérelve. Még csak azt sem lehet mondani, hogy 10-ig számol, és utána megszólal, hanem 10 napig számol, mert hogy 10 napig nem mond semmit. Egészen addig nem válaszol, és nem mond semmit a népnek, amíg nem győződött meg arról, hogy valóban az Úr szól. Amikor letisztulnak benne a gondolatok. Hiszen azért ember volt ő, és azért én ott lettem volna a helyébe, úgy te is úgy mit mondtál volna? Most jöttek ide, mi? Most jó lenne, ha mondanék valamit. Ugye én rögtön mondanék neki valami ilyet, hogy akkor kellett volna hallgassatok rám, amikor 40 éven keresztül erről beszéltem nektek, most minek jöttetek ide? És ugye úgy ezt mondaná az ember, ő inkább nem meghallgattalak titeket. Aztán, hogy belül mire gondolt, ez az ő magánügye, ember volt, úgyhogy valószínű lepergett benne is sok minden, és amikor leülepettek benne az emberi indulatok, harag, bosszúság, ami ilyenkor jogosan az emberben föllángol, akkor a leülepedett, megbékélt lelkiállapotban meghallhatja ő maga is Istennek az üzenetét, a szavát. Amikor megtisztult minden emberi gondolattól, na akkor szólal meg, és akkor beszél a megmaradt néphez. De tudja ő nagyon jól, mert már ahogy átadja az üzenetet, már abból lehet sejteni, hogy tudta ő nagyon jól, hogy mit akarnak hallani. Hiszen tudta, hogy mire készülnek ezek az emberek. Egyiptomba akarnak menni. Egyiptomba akarnak menekülni, mert azt hiszik, hogy odáig nem ér el a babiloni királynak a keze. Abba az Egyiptomba akarnak visszamenekülni, ahonnan néhány évszázaddal korábban az őseiket kiszabadította Isten a rabszolgaságból, ahova egyébként azok is néhány nap múlva már vissza akartak menni, és úgy emlékeztek, hogy a húsos fazekak mellől rángatta el őket Mózes. És oda akarnak ők menekülni. És nagyon jól tudta Jeremiás, hogy A legkedvesebb üzenet számukra az lenne, hogyha megerősítené Isten a tervükben. Mert ezzel így vagyunk mi emberek, hogy mikor te eldöntesz valamit, na de azért kérdezzük meg, mit mond az Úr, és akkor addig lapozgatom a Bibliát, amíg az nem fog megerősítést nyerni, amit egyébként már eleve eldöntöttem. És mennyire nem szeretjük az ellenkezőjét hallgatni. És mennyire úgy mondjuk, hogy hát ez biztos nem az Úr mondta, az Úr nem mondhatott ilyet, és ugyanezt látjuk ezeknél az embereknél, hogy azt mondják, hogy ezt nem is az Isten mondta. Ez nem reflektálódik arra, amit mi gondoltunk. Hát ez nincs összhangban az én tervemmel. Hát ilyet nem mondhatott az Isten. Ezt csak kitaláltad. És nem akarja kiszolgálni Jeremiás ezeket az embereket, de most is a menekülés útját hirdeti, ami teljesen valószerűtlen azoknak a számára, akik hallgatják. Hiszen Jeremiás eddig évtizedeken keresztül azt hirdette, hogy menjetek el Babilóniába, nekik meg azt mondja, hogy maradjatok itt. Ne menjetek, hanem maradjatok itt, ne menjetek Egyiptomba. Megint egy emberileg teljesen logikátlan lépést hirdet Isten, és minden szenvedése és lázadása ellenére is Jeremiás hű marad Istenhez, és fölvállalja ebben az utolsó pillanatban is azt, hogy megint egy népszerűtlen üzenetet fog átadni a nép számára. És az eredménye, ahogy az előbb is mondtam, ugyanaz maradt, azért, mert az Isten által készített szabadulás az nem áll meg a politikai logika talaján. Gyakorlatilag az öngyilkossággal egyenlő, hogy ott maradjak, és tudom, hogy a babiloniak vissza fognak fordulni, és még elviszik a maradékot is onnan. Hát nyilván nem akarunk ott maradni, valahova menekülni kell, mondja meg az Úr, hogy hova. Politikailag teljesen logikátlan, amit hirdetett Jeremiás, és éppen ezért őt magát vádolják aztán azzal, hogy politikai nyomásnak engedve hazugságot beszél. Korábban is ezt mondták, ugye tegnap is említettem, most is ezzel vádolják meg. Hogy számításból, emberi szándékkal vezérelve elfordítja, eltorzítja Istennek a szavát és hazugságot hirdet. Hát ennek ma is ugyanígy megvan a veszélye, Isten a politikai szintéren is munkálkodik, nem lehet elválasztani az életünket a politikától, hiszen benne élünk a közéletben, de ugyanígy ma is megbélyegzést von maga után. Láthatjuk a választások példáján is, amikor a választási kampányban az egyháznak meg se szabad szólalni, mert teljesen mindegy, hogy mit mond, valahova elkötelezte magát. Olyan, mintha mi a Marson élnénk, a politika meg a Földön zajlana. És igen, van, amikor az ember olyan dolgokat mond, ami politikailag nem kifizetődő. De föl kell vállalni. Föl kell vállalni ma is azt, hogy az Isten igéje általában nem észszerű és nem logikus. De azért nézzük meg, hogy milyen jó lenne, hogyha politika így működne, ha ennyire összefolyna a kettő, hogy úgy lennének a politikusok is, mint itt a nép fiai, hogy egy-egy döntésük előtt megkérdeznék, hogy egyébként erről mit mond az Úr. El tudjátok képzelni, hogy Magyarország úgy működik, hogy az országgyűlésben megcsengeti a házelnök a harangot, és leborulnak a képviselők imádkozni, és valaki föláll, elolvassa a napi igét. Teljesen utopisztikus, nem? Pedig ez így működne jól. Így megkérdezzük, mielőtt itt az ország sorsát évtizedekre befolyásoló nagy döntéseket meghozunk, kérdezzük már meg, hogy egyébként Istennek mi a terve ezzel a nemzettel? Ezzel az országgal. Jó az az irány, amerre megyünk, vagy másfele kéne menni? Csak hát ott tartunk, hogy nem érdekel ez senkit. Biztos van egy-két politikus, akit érdekel, de alapvetően a politika nem így működik. Nem vagyunk kíváncsiak rá, hogy Isten mit mond. És hát itt azért egy lépéssel tovább mentek, mert ők ugyan kíváncsiak voltak rá, de az eredményt azt már nem tudták elfogadni. És hát az a következménye, hogy végül is csak a saját akaratukat valósítják meg, fölkerekednek, kicsinyek nagyok, apraja nagyja, kereket oldanak, és úgy gondolják, hogy elhagyják a süllyedő hajót, és távoznak Egyiptomba. De azért nehogy már itt a hazug próféta jól érezze magát, na gyere csak te is velünk. Pedig Jeremiás meghirdette, hogy ha oda mentek Egyiptomba, na ott fog benneteket utolérni az, amitől innen menekültök. És magukkal viszik Jeremiást, meg a szolgáját, Bárukot is. És hát Jeremiás története úgy tűnik, hogy itt véget ér, de ez a történet, ez mégis túlmutat önmagát. És ez a történet, mint ahogy az elején föltettem a kérdést, hogy vajon kudarcosnak ítéljük-e, és azt látjuk, hogy Isten nem váltotta valóra az ígéretét és az ő tervét, Jeremiás küldetése igenis egy sikeres küldetés volt. Ez nem az a magyarázat, mint amikor a politikai pártok egy választási bukás után megmagyarázzák, hogy egyébként mi nyertünk, meg ránk szavaztak többen, értitek? Tehát mindent meg lehet úgy magyarázni. Ez nem az a fajta magyarázat. Mert az Isten ügyében a sikert nem így mérik. Az nem egzisztenciális felépülésben mérhető le. Mégpedig azért volt sikeres ez a küldetés, mert ahogyan mondtam az elején, hogy Istennek mi is volt a terve? Hogy megmentse a népet, és kitágítsa egyébként a perspektívát, nem csak a választott népét, hanem megmentse az egész világot. Megmentse az emberiséget, és azért volt sikeres ez a küldetés, mert a nép és az ember az megmenekült. Megmenekült. A félreértés abból fakadhatott ott Jeremiás számára is, meg a mi számunkra is, azért lehet keserű és csalódott, mert Jeremiás is azt hitte, és mi is azt hisszük, hogy a hit, a küldetés, az ige hirdetés, a keresztény élet, a Krisztus követő élet az elválasztható a szenvedéstől. Márpedig nem. Az bizony nem, hogy nem választható el, hanem szorosan együtt jár. A Krisztus követés, az Isten szavát hirdetése az életünk által is, az biztos, hogy szenvedést okoz. Mert a neme világból való üzenet ebben a világban biztos, hogy konfrontációt és szenvedést fog okozni a számunkra. Hát, hogyha nem érzed, hogy ez tényleg így van, akkor baj van, akkor kezdjél el inkább idegeskedni, mert akkor valamit nem értettél meg Isten szavából. Hogyha neked nem okoz kellemetlen pillanatokat az, hogy te keresztjén vagy, ha te úgy érzed, hogy mennyire könnyű kereszténynek lenni, akkor baj van. Mert valamit nem úgy élsz meg, ahogyan ezt Isten elénk tárta. Mert együtt jár az ige hirdetés és a szenvedés. Hagyj ijeszgessem egy kicsit a konfirmandusokat, ha már itt vannak. Mi járhat szenvedéssel, amikor elindulsz? Ti most indultok el egy úton. Fogadalmat tesztek. Krisztus követője leszel, aztán, mintha mi sem történt volna, megy tovább az élet. Hát nem, mert hogyha te fogadalmat tettél, akkor ez azt jelenti, hogy minden pillanatban, amikor neked lehetőséged van, nem azt jelenti, hogy álljál ki egy megafonnal itt a főtéren, és akkor hirdesed, hogy evangéliumot emberek, és térje meg mindenki. Nem hülyét akar csinálni belőled az Isten, értsd meg jól. De azt akarja, hogy a te életeden látszódjon, hogy te hozzá tartozol. Hogy te más vagy, mint a többi. És ez bizony szenvedéssel jár, meg konfrontációval, ellentétekkel jár. Hagy mondjam el a saját konfirmandusaimnak a példájából, hogy elmentek középiskolába, gimnáziumba 9. évfolyamon több hónapnyi tananyag a Biblia, irodalomórán. Persze ott úgy tanítják, mint az általános műveltségnek ugye egy jelentős tétele. És tudjátok, milyen jó az, amikor a konfirmandusaim, akik komolyan veszik a fogadalom tételüket, hogy igen, én hitet teszek Krisztus mellett, és őt szeretném követni, és akkor, mikor szóba kerül az irodalom órán, hogy egyébként ki hiszi ezt el. És akkor ott van egy 35 fős osztályba, gondolkozik, de én el. Miért? Konfirmáltam. Református vagyok, és elmondja, jól lehet, egyedül maradt ezzel az osztályban, és fölvállalja azt, hogy néznek ott rá, hogy ha onnan jött ez az őskövület, melyik tanyáról jöttél, öcsém? Kellemetlen? Hogyne? Szeretünk ilyen helyzetbe kerülni? A fenét szeretünk ilyen helyzetbe kerülni, kinek jó ez? De mégis ott van, hogy erre szól a küldetésed, hogy te fölmert vállalni a hitedet. Volt egy másik is, aki elmondta, hogy ugyanúgy ez szinte mindig előjön ez a kérdés, amikor a Bibliáról tanulnak az irodalom órán, hogy egyébként ki az, akinek van valamilyen vallásos kötődése a Szentíráshoz, és akkor elhangzott a kérdés, hogy ki az, aki ezt egyébként komolyan veszi és elhiszi, és mondja a fiú, hogy most elgondolkodtam rajta, hogy hát fogadalmat tettem, hogy én ezt fölvállalom, de azt mondja, hogy nem nyújtotta föl a kezét, viszont az előtte ülő lány az fölnyújtotta, aztán a mellette levő is, és akkor mondták, hogy ők is egyébként, az egyik katolikus, a másik nem tudom micsoda, tehát az a lényeg, hogy fölvállalták, hogy ők egyébként hisznek Istenben, és akkor most már, hogy így nem vagyok egyedül, így már harmadikként én is fölmertem rakni a kezemet. Érted? Hogy mennyire nehéz ezt fölvállalni? Mennyire nehéz bizonyságot tenni? Mert tudod, sokkal könnyebb az, hogy ide kiállsz egy tele templom előtt, ahol mindenki ugyanazt hiszi, mint amiről te itt vallást teszel, de menjél el egy olyan közegbe, ahol senki nem hiszi el. Csak te. Ha nem akarsz te lenni a kakukktojás, nem? Pedig erre teszel fogadalmat. Nem tudom, hány kérdésből kell nektek vizsgázni. Hány kérdést tanultok meg összesen? Nem fejenként, úgy összesen a tananyag hány kérdésből áll? 90 biztos van, nem? Megszámolni se lehet, jó van, mint égen a csillag. Na hát figyelj, ez sokkal könnyebb megtanulni egyébként ezt a 90 vagy 100 kérdést, amiből a tananyag áll. Sokkal könnyebb arra megtanulni a választ és elmondani sok ember előtt, tele lámpalázzal, meg félelemmel, tudom milyen. Sokkal könnyebb, mint majd középiskolába fölemelni a kezedet, hogy én elhiszem, hogy a Biblia az igaz. Azt mondod, hogy inkább konfirmálok még egyszer, csak ne kelljen fölemelni ott a kezemet. Mert sokkal nehezebb. Kedves testvérek, ez nagyon-nagyon rávilágít arra, mert ez most, hagyj ne érezzék a konfirmandusok úgy, hogy ők itt a fekete bárány, hát itt nem ezzel kínlódunk felnőttként. Mindig megmerünk mi szólalni, és fölmerjük vállalni a hitünket. Hát szentfazéknak tartanak. Szint merünk vallani. Elmerjük mondani, hogy én azért nem csinálom ezt, mert azért nem káromkodok, mert én Istent követő ember vagyok, és én ezt nem tehetem meg. Fölmerem ezt vállalni mindig, minden körülmények között. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És látjuk azt, hogy tényleg ez az üzenet, amit ránk bízott az Isten, ez ebben a világban óhatatlanul ellentmondásba fog téged keverni. És nem választható el a kettő, ez nem lehet magánügy. Nem választható el a kettő egymástól. Az ige hirdetés, az ige követés és a szenvedés. És testvérek, ezt a legtisztábban nem is Jeremiás életében, hanem annak az életében látjuk, akire Jeremiás élete előre mutatott, Jézus Krisztusnál. Hát azért, ha azt nézzük, az ő küldetése is egy kudarc volt, nem? Tehát a világ legnagyobb kudarca volt az ő küldetése. Mégis mit csinálunk? A legnagyobb győzelemként ünnepeljük, mert hogy a küldetése az volt, hogy megváltsa az embert, csak hogy picit tovább folytatódott a történet, mert harmadnapra föltámadt. És azt, amikor mi a nagy pénteket ünnepeljük, egy halálesetet ünnepelünk, a mesterünket, akit követünk, ott van a rabló gyilkosok között a keresztre szegezve, és mi ennek tapsolunk, és újongunk, és üdvözöljük. A világtörténelem legnagyobb igazságtalansága által szült kudarcos küldetést. Mert a legnagyobb győzelem mégis a Jeremiás által ígért új szövetség ünnepe, az, ami ott történt a Golgotai kereszten. És Jeremiás küldetése is tulajdonképpen ezért lett sikeres, mert az ő élete és az ő küldetése az nem ott Egyiptomban ért véget, amikor őt is valószínűleg fölkoncolták a babiloniak, hanem Jeremiásnak a küldetése is a Golgotánál csúcsosodott ki, és ott ért véget. Ő is egy útkészítője volt a Messiásnak, annak, aki elhozza az ember valódi szabadságát, aki megszabadít bennünket a halálból. Mi volt? Hagy emlékeztesselek megint benneteket. Mi volt a célja neki? Hirdesse Isten megmentő akaratát az ember felé. Mi történt? Isten megmentette az embert. Csak nem ott akkor, hanem 500 évvel később. De ugyanúgy Jeruzsálemben, a Golgotai kereszten. És kedves testvérek, a mi küldetésünk is ott kezdődik. A Jeremiásé ott ért véget, a mi küldetésünk viszont ott kezdődik annál a keresztnél. Onnan kapjuk az elhívást, amikor azt megértjük, hogy ez miértünk történt, hogy Isten bennünket szabadított meg, hogy nekünk akar új életet adni, és megértjük azt, hogy ezt kell hirdetnünk, erről kell beszélnünk, ezt kell megélnünk, mint menekülési útvonalat egy kaotikus és átláthatatlan világban. És testvérek, hagyd mondjam azt, hogy ez az üzenet ma sem valószerűbb, és ma sem hihetőbb, és ma sem észszerűbb, mint az, amit Jeremiás hirdetett, mert ebben áll a mi missziónknak a nagy ellentmondása és nagy kérdése. Hogy te megértetted, hogy Krisztus éltet halt meg, ugye Szentlélek megvilágosítja előtted, hogy ez egyedül helyetted, miattad értett, történt. Keresztre nézve látod azt, hogy Isten mennyire gyűlöli a bűn, de ugyanakkor mennyire szereti a bűnös embert, hogy önmagát adta érte. És ez nagyon jó, hogy én ezt megértem, és tele van a szívem, csordultig az örömmel, ami ebből származik. De ott van a nagy kérdése, hogy erről hogy beszéljek én másoknak? Hogyan értethetnénk meg bárkivel is, hogy egy keresztre feszített férfiban testesül meg mindaz a hatalom, amely a végső ítéletet kimondja minden kérdésben? Hogyan mutathatok rá erre az emberre, hogy nézd, ott van a te életed megoldása? Egy keresztre feszített emberben. Hisz teljesen logikátlan, nem? Teljesen észszerűtlen. És kedves testvérem, hogyha erre adod az életed, akkor láthatod, sejtheted, hogy nem fognak téged tömegek követni, és nem lesz több barátod. Amikor én is ráléptem a hit útjára, akkor az egész baráti köröm lecserélődött. Van, akivel azóta se beszélek, nem azért, mert én nem akarok vele, hanem azért, mert ő nem akar velem. És látod azt, hogy nem népszerű az, amikor ezen az úton jársz. Mégis csinálom én magam is, mert ott van perzselő tűzként nekem is a szívemben, a csontjaimban, és meg vagyok győződve arról. Csak ezért csinálom, és ezért beszélek róla, mert meg vagyok róla győződve. Hogy mindenkinek Jézus Krisztusban van a válasz, a megmenekülés, a gyógyulás és az élet. Nem csak nekem. Fordítva, mint ahogy a K.T. mondja, hogy nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot és örök életet adott. Én meg arról beszélek, hogy Isten nem csak nekem, hanem nem csak engem szeret, nem csak az én Istenem, ugye, mint ahogy Jeremiás mondta, hanem a tietek is. És milyen jó erről beszélni kifelé, hogy Isten nem csak velem van beszélő viszonyban, hanem veled is, még akkor is, hogyha alig hiszel benne, ha csak pislákol benned a hit, ha most kezded egyáltalán kapizsgálni, hogy miről szól ez az egész. Mert nem tudok onnantól kezdve másról beszélni. Amikor én ezt megértettem. Ti ismeritek még a YouTube zenekart? Nagyon öreg vagyok már. Pedig azért az egy világhírű zenekar. Én meg azokat nem ismerem, amiket ti hallgattok, ne aggódjatok. De annak a frontember, egy olyan emberről beszélünk, egy olyan zenekarról beszélünk, amely sok millió lemezt adott el sok évtized munkássága alatt. És úgy hívják az énekesét, hogy Bono, nem is tudom, mi a rendes neve, ez egy ilyen sztárnév, ahogy szokták mondani, és ő, amikor már befutott sztár volt, akkor ő megtért. Ő átadta az életét Krisztusnak, és ő onnantól kezdve bármilyen riportot készítettek vele, teljesen mindegy, hogy a legújabb stúdiólemezéről kezdték el faggatni, vagy a legújabb világkörüli turnéről, a végén mindig Krisztusnál lyukadt ki. És egyszer csináltak vele egy életrajzi kötetet, egy könyvet, és a riporternő föltette neki folyamatosan a kérdéseket, és ott is állandóan előbb-utóbb csak oda lyukadtak ki, hogy Jézus Krisztus. És mondta neki az egyébként nyilván hitetlen riporternő, hogy hát nézd, én tisztelen becsülöm a hitedet meg, hogy sokat beszélsz róla, meg hogy a dalszövegéd is sokszor erről szólnak, de nem lehetne egyszer úgy válaszolni, hogy mondjuk nincs benne Jézus Krisztus. Tehát, hogy úgy egy kicsit kihagyni most belőle. És akkor azt mondta neki, csak valahogy így fogalmazta meg, nem tudom szó szerint, hogy tudod, én azért nem tudok másról beszélni, mert ő ott van a szívemben, és tudom, hogy az életem egyedül tőle függ, és ő gyógyított meg, és ő adott életet, és tudod, azt is tudom, hogy neked is őrá lenne szükséged. És azért beszélek neked erről ennyit. És ugyanígy van mindnyájunkkal, hogyha ez eltölti a szívedet, akkor ezt nem tudod magadba tartani. Az őszinte hitet nem lehet eltitkolni. És tudod, hagyj biztassalak azért egy kis sikerrel is, hogy nem vagyunk annyira kudarcra ítélve, mint Jeremiás. Azért egy picit többen hallgatnak ránk, mint ő rá. De még akkor is meg kéne tennünk, hogyha csak annyi eredményünk lenne, mint neki. És ugye azért gondoljatok bele, testvérek, hogy kudarcosnak mondjuk az ő példáját, de arra még ő se gondolt volna, hogy arról, amit ő mondott, amit hirdetett, amit siránkodott, meg panaszkodott, meg veszekedett az Istennel, az majd 2500 évvel később, több mint 1000 kilométerrel arrébb a pilisi gyülekezetbe fogják olvasni. Na, hogyha ezt ő tudta volna akkor előre, ugye? Hogy az, amit ő mond, ott senki nem hallgatja, de aztán évszázadok, évezredeken keresztül, mint Isten igéjét fogják olvasni szerte a világon. És belőle fogják felismerni azt a Krisztust, akit még ő sem ismerhetett személyesen, hiszen csak 500 évvel később született meg. Hogy mekkora csoda az Istennek a terve, hogy elhelyez bennünket, és mi nem tudunk túllátni a saját perspektívánkon, a saját életünkön. És most így visszafelé tekintve, hogyne, azt mondanám, hogy milyen tuti. Nem azért, hogy valakinek ilyen munkája van, hogy 2500 évvel később is olvassuk. És a világ legtöbb nyelvre lefordított műve. Hát így már azért nem kudarc, ugye, amit Jeremiás csinált. Hát adja az Úr, hogy nekünk azért olyan szempontból legyen sikeres a küldetésünk, hogy mi éljük meg, tapasztaljuk meg, hogy akiknek beszélünk a hitünkről, legalább egy valakinek az élete megváltozik, elfogadja az én Istenemet a sajátjának is, az én Krisztusomat a saját megváltójának is, és legyen ez, hogy amikor hitvallást teszünk itt a gyülekezetben, akkor valóban ez ebből a hitből fakad. Én kívánom mindannyiótok számára, konfirmandusok, veletek vagyok. Tudom, mit éltek át, meg tudom, hogy milyen tiltakozás van bennetek néha. Lehallottam tegnap az őszinteséget is. Figyelj, tisztelem, becsülöm, kimersz állni és elmered mondani, hogy ha nincs meg bennem még a meggyőződés. Áldott legyen az Úristen, aki téged is meg tud változtatni. Ha engem meg tudod, hidd el, téged is meg tud. Ha belőlem a hosszú hajú motoros rockerből tudod lelkész csinálni, hidd el, még belőled is tudhat. Tiltakozzál ellene. Nem tudod, hogy az Úrnak milyen hatalma van, és áldott legyen érte. Mert ez a küldetés is, amiről itt a héten hallottunk, minden látszólagos kudarc ellenére is egy győzelem és siker. Jézus Krisztusnak a küldetése is egy győzelem és siker, mert feltámadt, és az én küldetésemnek a sikere is ott van, hogy általa én is feltámadok, meg mindazok, akik hallják és hisznek benne. Dicsőség legyen érte az Istennek. Imádkozzunk. Urunk, hagyd dicsőítsünk, magasztaljunk téged azért a csodáért, hogy a feltámadásban részeltetsz bennünket is, hogy te megmentetted ezt a bűnös embervilágot. Igen, Urunk, sokszor élünk át kudarcot. Nem értjük, hogy amit életünkben át kell élnünk, szenvednünk kell, miért van. De te most megmutattad nekünk azt, hogy a téged követő élet az szenvedésteljes élet, ami mégis egy sikeres, egy győztes élet. Köszönjük, Urunk, hogy a mi küldetésünk a Golgotai keresztül indulhat, és a feltámadásba vezet, és nem kérünk tőled, Urunk, most semmi mást, csak annyit, hogy tudjuk ezt hitelesen megélni. Fölvállalni a szenvedést, a megvetést, az ellentmondásokat, amit a hitünkért kapunk, akár fiatalként, akár idősként, és add, Urunk, hogy ez ne legyen kudarc, ne legyen eredménytelen, hanem hadd lássuk azt, hogy életek változnak meg. Attól, mert látják a mi átadott életünket, és látják, ahogy átsugárzik rajtunk a te szavad. Istenünk, Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy cselekedd meg ezt most is ebben a gyülekezetben, a konfirmáció alkalmával is, de minden időben, amikor az kedves előtted, és amikor te ezt eltervezed, és árasztod a te lelkedet a te kegyelmedből. Áldott légy érte. Jézus Krisztus nevében kértünk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetésekre átadom akkor a szót lelki pásztor testvéremnek.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és olyan tegnap este is az őszinteség ideje és lehetősége volt, ez ma is fennáll, és azok közül a konfirmandusok közül, akik tegnap nem szóltak, őket kérem, hogy most jöjjenek ide, és néhány szót mondjanak ők magukról itt a testvéreknek, hogy kik ők, és mit gondolnak erről az egész történetről, úgyhogy ők jöjjenek, azt kérem most ide ki.
Justin Péter vagyok, édesapám Justin István, édesanyám Gila Andrea, és azért szeretném konfirmálni, mert még szeretném erősíteni a hitemet a gyülekezetben, meg az ő részükről is, mert ők is szeretnék.
Jakab József Ákos vagyok, édesapám Jakab József, édesanyám Agnés Udár Tünde, és elsősorban azért szeretnék konfirmálni, mivel a rokonságnak maga szüleim is az elvárása, és én is sok szeretném csinálni.
Köszönjük szépen. Még van egy valaki, a Debre Marika, ő valamiért most nem tudott eljönni erre a mai estére, de ő rá is gondolunk szeretettel, ő most fog majd keresztelkedni is. Ő is régóta itt van a gyülekezetünk közösségében, gondolunk majd rá is szeretettel. És azt szeretném mondani a konfirmandusoknak, tegnap nem volt egyértelmű, hogy most még egy picit maradjanak itt egy negyed órára, egy-két dolgot át kell beszélnünk, ne rohanjatok el ennyire. Természetesen azért kimegyünk majd elköszönni a testvérektől, de ti még egy kicsit maradjatok. És nagyon hálás szívvel köszönjük meg azt, hogy Lénár Tibor nagy tiszteletül is, amikor mondtam neki, hogy szeretettel várjuk őt a gyülekezet közösségébe, nem két faluban arrébb ment, hanem erre fele jött, és itt szolgált közöttünk. Nagyon hálásak vagyunk érte az Úristennek, és azt, hogy ezt a nehéz igéket is vállalta, és így terhelte és erősítette a szívünket. Nagyon hálásak vagyunk érte. És az Úristen áldását kívánjuk szeretettel.
Köszönöm szépen, meg a gyülekezetnek is köszönöm, hogy meghívtatok, hogy itt lehettem, voltam már itt egy párszor közöttetek, mindig szívesen jövök, mindig említettem már, hogy Monori Erdő előtt is mindig a Pirisi gyülekezet példa volt, egy ilyen célkitűzés, hogy szeretnénk hasonló utat bejárni. Arra kérlek benneteket, hogy hordozzatok bennünket is továbbra, és imádságban mi is gondolunk rátok, és Isten áldását kívánom. Most különösképpen a konfirmandusoknak az életére, tényleg az Úristen adjon nektek valódi élő hitet. Nem véletlen bízta rám az Isten ezt az igét. Én tudom azt, hogy milyen hit nélkül élni. Éltem elég sokat hit nélkül, 30 évesen tértem meg. Tehát én tudom, hogy milyen hit nélkül vagányon lázadva élni, meg tudom azt, hogy milyen Istennek átadott életű embernek lenni. A világ összes kincséjelet cserélném vissza a korábbi énemet. Szívből kívánom, hogy tapasztaljátok meg ti is.
És nagy tisztelt úr azt mondta, hogy majd az áldásra álljunk föl, hát most áldás következik, és fölállunk. És a gyülekezet építése, a templom építése és áldást kérve, 134. Zsoltának a harmadik versét énekeljük, megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Köszönöm szépen. Foglaljunk helyet, és a 110-es éneket énekeljük az énekes könyvből. Csak benned nyugszik meg. Mielőtt még énekelnénk, hirdetem azt szeretettel, hogy elkészült a végekövető újságunk, abból is lehet vinni bátran a testvéreknek, illetve hát holnap 3 órakor konfirmációs vizsga, és vasárnap délután pedig Isten tisztelt a vacsora közösség.
Csak benne, csak benne, nyugszik meg szívem, csak benne.
Atya Isten szeretete, a Fiú kegyelme és a Szentlélek hitben erősítő jelenléte legyen és maradjon mindnyájatokkal. Ámen. Thank you.